Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Nagy örömmel állok neki a mai műsoromnak. Múlt adásomban arról elmélkedtünk, hogy az új esztendőben új szívekkel hogyan lehet Istent megvallani. Az első az volt, hogy elfogadni Isten szeretetét, Isten ölelő karjában mindannyian elférünk, ne utasítani el senkit, egy közös öleléssel mindenkinek szeretetet adni. És a második üzenet pedig az volt, hogy valljuk meg a hitünket. Hogy talán ez a legszebb emberi küldetés, hogy a hitemet megvallom, tanúságot teszek. Hogy milyen az Istennel való életem. És ezt a keresség után számtalanszor megtesszük ezt a hitvallást, akár egy református szóhasználatban konfirmálás esetén, vagy az első áldozásnál, a bérmálásnál, vagy különböző szentségfelvételeknél, például a pappá szentelésnél is. Van egy mély hitvallás, akár a liturgiáinkban, a húsvéti liturgia is erről szól, a keresség liturgiája is, hogy valljuk meg a hitünket. A hittanosaimnak egy hittanórát tartottam, és éppen a hiszek egy imádságot akartam az első áldozóimnak felvezetni, és ez volt a kezdő imádságunk is. Megkérdeztem utána a gyermekeket, még nem voltak első áldozók, hogy ismerős-e ez az ima, és mikor szokta ezt mondani a katolikus ember. És egy másodikos élénk gyermek mondta, hogy ezt a prédikáció után szoktuk mondani, és hogy ez a hiszek egy, ez a hitvallásunk. Ugye neki így maradt meg ez az imádság, hogy a hiszek egy után szoktuk mondani. Persze ezt a rózsafüzér imádságaink előtt is el szoktuk mondani, tehát aki mélyebben éli meg a hitét, az tudja, hogy mikor szoktuk Istent megvallani. De hogy minden szentmisében, vasárnapi szentmisében megvalljuk ezt az Isten hitünket, és ezért több a szentmise, mint az otthoni imádkozásaink, mert egy közösségi hitvallásba vezet be bennünket, közösségi hitélménybe, hitletéteménybe. Szent Pál tehát nem mulasztja el, hogy a hitét néhány tömör mondatba közölje az olvasóival. Miután bemutatkozik, elmondja, hogy mi az ő küldetése, meghívása az Istentől. Római levelet néztük a múlt adásomban, elsősorban a Rómában élő zsidókra gondolva hangsúlyozza, Jézus érkezését előre hirdették a proféták. Tehát egy előkészítő munka is van ebben. Jézus tehát nem jelent meg és a jövőt világítja meg, hanem a múltról is fölemeli a fájtlat. Ezt mondták a proféták, ezt mondják az írások. A világtörténelem nagy adventjére emlékeztet Szent Pál, hogy a zsidó nép minden időben Jézus jövetelére várakozott. Ő a megígért messiás. Azok a csodálatos idők, mondja Teilhard de Chardin atya, a neves paptudós, azok a csodálatos idők, amelyek megelőzik Jézus történeti megjelenését, nem üresek. Belőlük sem hiányzik Krisztus, őket is hatalmas befolyása járja át. Fogantatását készítik elő a kavargó kozmikus tömegek, és ennek érdekében rendeződnek a bioszféra első élet árjai. Születésének előkészítése miatt gyorsul meg az ösztön fejlődése, és a földön érte feslik ki a gondolat virága. Balgatag módra ne türelmetlenkedjünk amiatt, hogy időtlen időkig kellett várnunk a messiás eljövetelére. Hogy Jessze törzse kihajthasson, s az emberiség kivirágozhasson, ahhoz sok minden kellett. Az ősember gigászi és névtelen küszködése, Egyiptom hosszan érlelődő szépsége, Izrael nyugtalan várakozása, a keleti misztikák lassan felszálló illata, a görögök agyonfinomult bölcsessége. Valamennyi előkészület kozmikusan, biológiailag szükséges volt, hogy Krisztus az emberiség színpadára léphessen. És mindezt a munkát az ő lelkének aktív és teremtő hajnala serkentette, mert ez az emberi lélek volt arra kiválasztva, hogy új élettel járja át a mindenséget. Amikor Krisztus megjelent Mária karján, akkor az egész világot kezdte fölfelé emelni. Erre a világot emelő apostoli munkára kapott meghívást minden keresztény. Szeretném ezt a szót kihangsúlyozni, aláhúzni, meghívás. Tévedés lenne ugyanis azt gondolnunk, hogy saját érdemeinkért, saját akaratunkból lettünk keresztények. Valójában a mennyei atya vonzott minket, és fia által hívott meg az életszentségre. És nagyon fontos a meghívásnak az érzése, hogy nem csak egy munkakörként kell kezelni például a hivatásomat, hanem hogy abban Istent vallom meg. Teológiai tanárunk mondta annak idején, hogy hát az új papnak két kérdése szokott lenni, mennyi a fizetés, mikor van szabadság. Nem az, hogy mi a munkaterületem, mit tehetek a közösség javára, hanem ez a két dolog érdekli, ami egyáltalán egyik sem a munkával kapcsolatos, mennyi a fizetés és mikor lesz szabadság. És hát ezt mindig a plébániai alkalmazásnál is szoktuk észrevenni, akinek nincs templomhoz való kötődése, hivatása, aki harangozói állást például csak egy ilyen posztnak látja, hogy legutóbb is volt egy ilyen beszélgetésem, hogy ez a két kérdése volt, hogy akkor mennyi is a fizetés? Hát mondom, hogy mennyi minimálbér. És akkor mikor van szabadság? Heti két nap, hát nálunk is úgy van. Na de mondom, hogy az egyháznál nem vagyunk túlfizetve, de viszont több a munka, mint a munkahelyen. Hát hogy, plébános úr? Hát mondom, az ünnepek előkészítése, az oltárok rendben tartása, abroszok, minisásruhák, papírruhák, mosása, vasalása heti szinten, azért kitakarítani a templomot, nagy kihívás. Különösen nálam ugye nagy a templomudvar is, a plébánia udvar is, a hóhányás, az nem az, hogy egy járdaszegélyt leseperünk, hanem egész hosszú 150 méteren keresztül széles sávban eltakarítani, akár fél óránként megseperni. Mondom, a munkaidő sem úgy van, hogy hát én reggel 8-tól dolgozok, hogyha havazás van, 6 órakor már például hajnali szentmise van, a harangozót kell legyen. Hiába, hogy munkakönyvileg az az óra van beírva, de itt alkalmazkodni kell a szentmiséghez, a temetésekhez, minden máshoz is. És akkor mondják, hogy hát akkor inkább nem. És azért mondom, hogy kell a meghívás egy ilyen feladathoz, kell az Istennek a szeretete, ezt nem az alkalmazás után kezdjük megszeretni a templomot, hanem korábban szeretjük a templomot, és azt mondjuk, hogy szeretnénk szolgálni a közösségnek, a jó Istennek, pénztől, szabadságtól függetlenül. Igen, kedves testvéreim, ez a papi hivatásra ugyanúgy igaz, mint a szülői hivatásra. Aki nem Istenben vállalja, vagy Istenért a szülői hivatást, az nagyon sok elhajlást, ferdeséget fog megélni az életében, és nagyon sok méltatlankodást is, akár tanár ellen, pap ellen, előjáró ellen, polgármester ellen. Nem azon vagyunk, hogy a másiknak a javára legyünk, akkor nagyon sok bosszúságunk lesz, vagy adhatunk másoknak bosszúságot. Tehát egy hivatásban akár legyek szakember is, ha nem az van, hogy a másiknak az örömére legyek, ha saját kényem, kedvem szerint alakítom a munkaprogramot, a lelkiségemet, hogy nekem ennyi imádság elég, vagy én nem járok templomba, de hiszek Istenbe, akkor abból viszont elég sok visszásság, vagy sértődöttség lehet. Van, aki csak egyszer jár a templomba, és akkor is megsértődik, azt mondja, na többet ide se jövök. Kedves testvérek, a lelkület, Istenért jövünk, akkor nem az van, hogy megsértődünk, nem az van, hogy nem érdekel a másik, hanem az van, hogy mit tehetnék érted, a másikért, a közösségért, és így tovább. Tehát a hitnek a meghívás jellege is nagyon fontos. Hogy miért hiszek? Hát apám, anyám megkeresztelt, hát ez a szokás. Ugye a felületesen hívő, vagy a látszat hívő az ezeket mondja. Hát minket is megkereszteltek, plébános urat, meg kell keresztelni ezt a gyermeket is. De vajon érezzük-e azt, hogy Isten hívott meg erre, hogy légy az én szeretett gyermekem, hogy képviselj engem, ő teremtett, neki éljük az életünket. És ezért boldog élet, ha ránézünk egy szerzetesre, egy papra, ezt a boldog életet, ezt a nyugodt életet látjuk gyakorlatilag, hogy Isten akaratában van a másik. Azért szoktam mondani, hogy ha annyira jó élet lenne a papi élet, akkor mindenki pap szeretne lenni. Mondják, könnyű a papnak. Ha mondom, akkor a fiát miért nem nevelte papnak? Vagy maga miért nem lesz pap? Még például egy vénlegénnyel, hogyha beszélgetek, hogy nyitott az ajtó. Tessék, szívesen lássuk. Kell a meghívás. Meghívás nélkül kötelesség lesz csak, és nem fogja jól érezni az ember magát. Volt olyan alkalmazottam, hogy hát katolikus volt, meg vasárnapi templomba járó, de nem volt például a harangozói állása, meghívása. Én mégis beleerőltettem ebbe a feladatba, és nem érezte jól magát. Mindig kötelesség volt, nem volt öröm benne, miközben a padokat törölgette, vagy a templomban dolgozott. Hogy nem mindenkinek való ez. A főzés, sütés is, hogyha nincs egy ambíció az emberben, nincs egy lelki hozzáállás, hogy ő jól akarja csinálni, akkor csak egy kényszerűség, egy kötelesség lesz ebből. Meghíváshoz Isten mindig ad erőt. Ugye engem méltatlan embert is meghívott, hogy legyek az ő papja. Nincs meg az a tudásom, mint egy teológusnak, vagy egy képzett szakembernek, de mégis ebben a gyenge papságomban is annyi mindent meg tud valósítani a jó Isten. És az első keresztények mindig ezt mondták, hogy ezt Isten cselekedte. Hogy mennyi mindent tett az Isten általunk. Olyan ritkán hallom most ezeket a mondatokat, akár egy családban, vagy egy papságban, egy műhelyben, vagy egy szakembernél, hogy Isten adta a képességet, Isten adott időt, erőt, örvendek, hogy Istennek a szolgálatában lehetek. Aláhúzni, hogy meghívás az életem. Tévedés lenne azt gondolnunk, hogy a saját érdemeinkért, saját akaratunkból tudunk jó szakemberek lenni, jó keresztények, és így tovább. Valójában a mennyei atya vonzott minket, írja György Attila, és fia által hívott meg az életszentségre. Talán megfigyeltük, hogy számos templomban láthatjuk az úgynevezett missziós kereszteket. Erre írták fel a missziós lelki gyakorlatok évszámát. Alatta pedig a legtöbbször ez a felirat látható, mensd meg a lelkedet. És hát a felszólítás nem egészen helyes. Inkább így kellene megfogalmazni, Uram, mensd meg a lelkemet. Mert senki sem mentheti, üdvözítheti magát. Nem az ember keresi és találja meg a kegyelem forrását, hanem Isten jön utánunk, és ő jelöli ki számunkra a találkozás helyét. Egyik papi szolgálati helyemen történt, hogy láttam egy keresztet, egy elárasztott falu, Erdőszentgyörgy mellett Bözödújfalu, és ott volt egy kereszt felállítva ezzel a mondattal, hogy mensd meg a lelkedet. És hát gondolkoztam, hogy hát itt nincs senki, aki lakjon. Maximum turisták, ha járnak erre, de nem is olyan főhelyen volt a kereszt, hogy teljesen látható legyen. De mégis arról a lelkületről mesélt, hogy az a falu, ahová megyünk, stb., hogy az Istenben bízó falu volt. Több vallás volt abban a faluban, talán 6 vagy 9 vallás élt együtt békességben, és elmondták az öregek, hogy régebb nem volt ennyi irítség, papbácsi. Egymásra figyeltünk, segítettük egymást, közösek voltak az ünnepléseink, karácsonykor minden vallás a katolikus templomba ment el hálát adni, hogy ez mekkora nagy dolog volt, az összefogás, az a hit, a közösen megélt hit, a közösen megvallott hit. És ez hiányzik ma. Mindenki a maga módján katolikus, senki ne szóljon bele az én életemben, majd én tudom, hogy nekem mi a jó, hogy mikor menjek templomba, hogy akarok-e vagy nem akarok fizetni egy házadót, majd ha meghalok, stb. Sajnos, hogy nagyon sok ilyen visszás mondatot hallok még jó, erős katolikustól is, hogy lehet kijátszani például az egyháznál az egyházadót. Hogy majd visszamenve úgyis csak 10 évet fizetnek, és mégsem 20 évet fizet, nem érdemes fizetni. Ez ilyen embereknek nem fontos az egyház. Tehát amikor ezt hallom, akkor azt mondom, hogy nyugodtan nem kötelező kifizesse. Mehet tovább, de hogy amikor azt látom, hogy bejön, és azt mondja, hogy papbácsi, mennyit fizetek? És jó szívvel adja oda azt a, nem tudom, 150 lejt, 200 lejt, akkor az jó lesik neki is, nekem is. Ha pedig osztozódunk, mert csak 100 lejt hozott, és ő ennyit szán, és máshol ennyi is, miért ennyi is, miért annyi, akkor abból lesz egy vigasztalanság. Na, többet ide se jövök a templomba, se pappa, se beszélek, stb. Stb. De hogyha szeretetben tudunk találkozni, a közösségért tudunk lenni, hogyha az áldozatot nem úgy veszem, hogy ezt a papnak adtam, hanem a közösségnek adtam, akkor nem sok az, amit adtam. Én mindig elmondom, hogy hát a persejben még egy ugyanennyit szoktunk tenni. Aki jön vasárnapról vasárnapra, az ötlejeket beléteszi a persejbe, az még egy ilyen egyházadót fizet. És még azon kívül hallja, hogy javítás van, még egy annyit ad. Tehát háromszor fizeti ki, amit maga sokkal egyszer fizeti ki. És nem sokalja, aki rendszeresen a templomba jár, már a lelke tele van, Istennel telített, Istenre hangolódott ember, és másképp éli meg, nem veszteségnek, amit odaad, hanem ajándéknak, hogy ezt most Istennek adom hálából. Nagyon sokszor van ez, és én magam is elfogulok, elérzékenyedek, amikor egy szakember azt mondja, hogy papbácsi, most tényleg ne adjon semmit, ezt most Isten iránti hálából, a jó Isten megsegített, vagy hogy segítsen meg a jó Isten. És ő maga is elszorult torokkal mondja ezt. Mert annyi mindenért hálásak lehetünk a jó Istennek. Krisztusban szeretett kedves testvérek, mi hasznunk van a találkozásból? Mi hasznunk van egy műsorból, egy tévéadásból, egy Mária rádiós adásból? Sokan szeretik például a köszöntő műsorokat, hogy milyen jó volt hallani megint a te hangodot. Benne voltál a rádióba, vagy hogy értem imádkoztál, milyen jól esett. Vagy hogy hallani, hogy a másiknak milyen betegségei vannak, vagy a műsorvezetőnek milyen gondjai, és imádkozunk magáért, magával vagyunk, szeretjük magát. Rújében ezek a szüzenetek olyan gyógyítóak tudnak lenni. Hogy az Atya erre hív meg minket, hogy a közösségben, a közösségért éljünk. Legyünk egyfajta missziós keresztek mi is, akik felszólítjuk a másikat, hogy menj meg a lelkedet. Hogy mi értelme van ennek a földi világnak, élvezeteknek, gyönyöröknek, ha a lelked nem a jó Istené. Ha a lelkedet nem mented meg. Hány és hány ember miután a bűnök mocsarából ki tud jönni, a jó Isten irgalmára hagyatkozik. Teljesen Istennek kezd élni, és tele van örömmel. Amit a korábbi élvezkedő életében nem tapasztalt meg, azt ebben az Istennek adottságában megérzi. Simone de Beauvoirnak egyik regényének van egy párbeszéde. A kisfiú megkérdi édesanyjától, miért vagyok én a világon? Az anya, aki elvesztette a hitét, hamarjába így válaszol, apukád és én nagyon szomorúak lennénk, ha te nem lennél. De a gyermek tovább kérdezte, és mi lenne, ha ti sem élnétek? Az emberek azért vannak a világon, feleli az anya, hogy boldogítsák egymást. Hát azok az emberek, akik nem boldogok, miért élnek? Kérdezte tovább a fiúcska. Hogy segítsenek másokat boldogulni. Nos, az Úr Jézus azért jött a földre, hogy megtanítson minket az élet értelmére, hogy boldogítson, üdvözítsen minden embert. Születése által mindenben hasonló lett hozzánk. Feltámadásával megmutatta a nekünk készített dicsőséget, örök sorsában való boldogító részesedésünket. Krisztusban szeretett kedves testvérek, mi is tegyük fel a kérdést, miért vagyunk a világon? Azért, hogy másokat boldogítsunk. És az a legszebb, amikor azt boldogítjuk, aki minket vállalt, aki minket életre hívott. Milyen szép a hálás gyermeknek a hozzáállás, aki a szülőket támogatja. Egy egészséges család esetében gyönyörködhetünk egy ilyenben. Vagy amikor egy pap az Istenét szolgálja, hogy Isten adta nekem a kegyelmet, a meghívást, neki akarok hálát adni. Sokszor úgy elmegyünk a sztárság felé, hogy na, elismertek, interjút készítettek, én vagyok az országnak a legelismertebb papja, stb. De hogy a lelkületben mit élünk meg, az nagyon-nagyon fontos. az Ések atyának az egyik szentmiséjéből ragadott meg az a mondat, Gyergyó Szent Miklóson Szent Miklós püspökről beszélt, és ugye az egyik gyermek azt mondta, hogy a püspök az boldogít sokakat, hogy örömet szerzett a Szent Miklós sokaknak. És hogy ez az elsődleges feladatunk, meghívásunk, hogy a másiknak örömet adjunk, örömet szerezzünk. A többi az önkényeskedéshez, zsaruláshoz, leigázáshoz, önérzeteskedéshez vezethet, de amikor másokért teszek dolgokat, és főleg Istenért, az mindig örömet és boldogságot jelent. 15 éve vagyok pap, és mindig öröm a papságomra gondolni. Pedig annyi megbántottság volt ebben, annyi meg nem értettség, de ezeket mind el tudtam engedni. S hálát adni minden építésért, minden megvalósításért, a gyerekek jelenlétért, a szentmisén, a hívekért, hogy az ünnepeket szépé tudtuk tenni a jelenlétünkkel. Nekem ezek a belső örömeink, amikor együtt tudtunk lenni, amikor Istenért tudtunk közösen tenni, amikor nem az önérdekek vagy a bizonyítás kényszere járta át az életünket, hanem a másiknak, hogy örömet szerezzünk. Valamikor az egyik hólapátoló munkásom mondta, hogy hát azért jöttem, hogy megcsináljam a részemet. De nem azért jött, hogy a papbácsinak örömet szerezzen, hanem hogy megcsinálja a részét. És hallatszott a mondataiból is, hogy ilyeneket mondott, hogy a többi miért nincs így, más es jöhetne. Mondom, ha maga jött, örüljön neki, örüljön, hogy segíthet, de nem mindig versengés legyen, vagy a másiknak a mocskolás, a pocskondiázás, hogy a másik miért nincs itt. Örüljünk, hogy mi itt tudunk lenni, tudtunk egy kicsi időt szakítani, hogy a másokért tegyünk, közösséget szolgáljunk. Nagyon-nagyon rossz dolog az összehasonlítás. Ha fizetést hasonlítunk, ha nyugdíjt össze, nem kell összehasonlítani. Hálát kell adni, ami van, és ami van, abból tudunk másoknak is adni. Én az egyházadónál is azt látom, hogy a minimál nyugdíjas sokkal többet tud és akar adni, mint akinek jól menő cégei, vállalkozásai vannak. Hogy inkább letagadja, vagy inkább elkerüli az adás lehetőségét, aki olyan, mert saját érdemét látja a munkában. De aki Istennek ad hálát, és akinek az élete meghívás, az Istent tudja dicsérni mindenben. Tehát nem a saját érdemeinket, saját akaratunkat méltatni, hanem Istennek a dicsőségét emelni. Ő, aki meghívott, ő, aki erőt ad, ő, aki felmagasztal minket. Simone de Beauvoir regényének párbeszédéből a kisfiú tovább kérdezését is vigyük el, hogy miért vagyok én a világon, miért vagy te a világon? Mi lenne, ha te nem lennél? Ha te nem léteznél, mennyivel szegényebb lenne a világ? A te mosolyoddal, a te jelenléteddel, akár a beteg ágyon való kitartó hiteddel is jel lehetsz a családod számára, hogy ne anyuka imádkozik, értünk imádkozik. Anyuka ma a misét értünk is felajánlotta. Mennyi mindent tehetünk a beteg ágyon. Ne az egészségesre hasonlítsuk össze magunkat, hogy há, itt vágyam, sincs kedvem, sincs, hanem hogy mi az, amit ki tudok hozni a jelen helyzetemből. És nem is én, hanem amit az Isten ki tud hozni általam. Hogy felajánlani magamat. Olyan gyönyörűek a plébániai megvalósulásaink, és mindig megosztom a hívekkel, hogy együtt örüljünk, hogy Isten mennyi jót tett közöttünk, velünk, általunk. És a harmadik kérdés, hogy segítsünk másoknak boldogulni, hogy én boldog legyek, hogy a másokat boldoggá tegyek, és segíteni másokat boldogulni. Hogy ne leírni az embertársunkat, hogy hát ő tehet arról az állapotról, hanem megnézni, hogy hogyan tudok a javára lenni, vagy hogyan tudom Isten felé vezetni őt. Gyere, fogd meg a kezemet, menjünk együtt a templomba. Volt ilyen nagymama, hogy az ő unokája nem lakott itthon, de a szomszédtól elkérte a gyermeket, hogy nem adod ide a gyermeket, hogy elvigyen vasárnap misére. Dehogy nem, sőt, örült az anyuka, akinek annyi dolga volt, hogy a gyermekét a nagymama elviszi, a szomszédasszony elviszi a templomba. Tehát legyen egyfajta ilyen közös meghívás, Isten felé haladás az idéni évünk, és akkor hálaadás lesz a kereszténységünk. nem statisztikázás, nem versengés, hanem Istenben való örvendezés. Adja Isten, hogy így legyen. Köszönöm, hogy velem voltak a mai adásban. Isten áldása kísérje minden léptükben. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Amen.